Hölgyeim és uraim, Presser Gábor 2008 környékén találta ki a Magyar Dal napját, és aztán néhány év múlva végül is ő maga, az alapító mondta ki azt, hogy most már ez lehet egy ilyen spontán kezdeményezés mindenfajta szervezet, illetve intézmény részéről. Nos, hát úgy tűnik, hogy a pesti vigadó az ilyen last man standing, az utolsó bástya, hiszen az országban már nem nagyon van Magyar Dal napja, de a pesti vigadóban évek óta igen, és most szeptember 11-én fogják ezt este 19:30-kor megtartani, ezt az ünnepséget. És itt van velem a vonalban Tóth Péter, a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatának a vezetője. Szia, Péter!
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat én is.
Ugye a ti szervezésetekben jön létre ez az esemény, és hogyha jól tudom, akkor ti beemeltétek a verset is, a költészetet is, hiszen a dal hát az önmagában költészet is lehet.
Így van. Engem 2008-ban, amikor először hallottam erről a kezdeményezésről, egy ilyen aha élmény fogott a fenébe, hogy nem én találtam ezt ki, mert ez egy akkora nagy gondolat. És aztán, ami nagyon érdekes volt, hogy nagyon keveseknek jutott eszébe, hogy a pop dalok mellett klasszikus dalaink is vannak, és tulajdonképpen ezeknek is lehetne egy ünnepe.
Illetve kortárs, tegyük hozzá.
Illetve kortárs zene, igen. Abszolút így van. Úgyhogy én néhány évvel később az Óbudai Társaskörben, amikor ott dolgoztam, találtam ki, hogy akkor tartsunk mi kortárs dalokból, klasszikus vagy kortárs dalokból egy ilyen ünnepnapot, ugyanúgy a Magyar Dal napja keretében. Aztán pedig ezt a Magyar Művészeti Akadémia is fölkarolta, és a vigadóban most már évek óta visszatérő vendégek vagyunk, ugye szeptember második vasárnapján mindig.
Péter, a kortárs, ugye beszúrtuk ezt a kicsit félelmetes szót, ugye sokakban ez időnként kedélyeket borzol. Nyilván ebbe is vannak olyan dolgok, amik nem feltétlenül nagyon-nagyon harmonikusak, de hát azt gondolja az ember, hogy pont mondjuk a dal műfaja azért az talán nem olyan extrém, hogy mondjuk a könnyebb vagy könnyedebb zenékhez szokott közönséget megriassza.
Hát most már ez így van, de én azért emlékszem, amikor én voltam 10 éves, és fiatal zeneszerző hallgató, akkor azért rémülettel hallgattuk mi a kortárs koncerteken, amikor kortárs dalokat adtak elő, és hát minden volt csak szép és dallamos, nem amit ott hallottunk, és akkor engem ez nagyon taszított is, ez a műfaj sokáig, nem voltam hajlandó ezzel foglalkozni. Olyannyira nem, hogy annak idején a diploma műsorban kötelező volt vagy egy dalciklust, vagy pedig kórusművet írni, úgyhogy nyilvánvalóan a kórusművet választottam, és nagyon sokkal később barátkoztam meg a dalműfajával, pont azért, mert aztán hallottam Orbán Vajd a Kocsár Miklós dalait, és rájöttem, hogy hát azt lehet egészen másként is csinálni, mint amilyen emlékeim nekem voltak, hiszen ezek a zeneszerzők, akiket az előbb is említettem, és mondhatnék még nagyon sokakat, ők visszanyúltak ahhoz a schuberti dal eszményhez, amit mi tulajdonképpen dalnak nevezünk, ahol van egy jól megírt zongoraszerű zongoraszólam, és van egy jól megírt dalszerű dallam, amit a énekes előad, és a kettőből azt kell mondjam, hogy schuberti gondolkodású dalok jönnek létre, akkor is, hogyha ezek kortárs módon szólnak.
Hol tart egyébként most a műfaj Magyarországon? Vannak kortárs zeneszerzők, születnek kortárs operák, születnek kortárs kórusművek is, azt is tudjuk, de hogy a kortárs dallal én viszonylag keveset találkoztam.
Pedig nagyon sokan írnak, az érdekes, hogy sokkal többen, ez egy nagyon intim műfaj, és amikor én Kocsár Miklós művét elkezdtem kiadni a kiadómmal, és nagyon sokat jártam hozzá, akkor én megdöbbenve láttam, hogy neki 3 tucatnyi dala van a fiókban, gyakorlatilag a 60-as évek óta ő folyamatosan írt dalokat, de akkor valahogy nem volt ennek akkor a reneszánsza, mint az elmúlt 8-10 évben kezd újra divatba jönni a dal. Azt látom, hogy egyetemisták, főiskolások, akik énekelni tanulnak, illetve az ő tanáraik nagy erőszeretettel éneklik a kortárs műveket, sőt kérnek minket újabb meg újabb művek írására. Úgyhogy azt gondolom, hogy bár ez egy rendkívül szűk réteget érdeklő műfaj a sajátosságai miatt, de nagyon is létezik, és szerencsére nagyon jó szerzők álltak be emögé. Az tény, hogy pontosan a műfaj sajátossága miatt bizonyos szerzők, vagy bizonyos fajta gondolkodású szerzők távol áll és távol is fog állni mindig. hiszen egy énekesnek azért vannak korlátai, egy hangszeres gyakorlatilag bármit le tud játszani, ahogy mondani szoktuk, a légypiszkot is, egy énekes azért szereti, hogyha van valami kapaszkodója.
Hát igen, az biztos, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj. Én szemtanúja voltam annak, amikor egy ifjú bariton, egy bizonyos Benjamin Apple idejött Magyarországra, hogy Kurták György Hölderlinger Zanga című művét gyakorolja magának a mesternek az útmutatásai alapján, és hát nem volt egy egyszerű történet, nem volt egy fáklyás menet, én nem értek annyira hozzá, de hát itt tényleg olyan nüanszokról volt szó, hogy azt hiszem, hogy negyed hangokról, vagy talán még annál is kevesebbről. Na de beszéljünk egy kicsit erről az estéről. Ugye említetted az zongorát, mint hát fő szólamot, és tulajdonképpen a műsornak a szerkesztője is zongorista Nagy Márta. Mit kell róla tudnunk?
Igen. Nagy Márta egy kitűnő zongorista, nagyon sok kamarazene koncerten vesz részt, nagyon sokakkal játszott már együtt, ismeri az énekes irodalmat, épp úgy, mint a hangszeres irodalmat is. Talán 2 évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatának az ösztöndíjasa volt, hiszen biztos sokan tudják, hogy létezik egy 3 éves nagy ösztöndíjas rendszer, ami
Igen,
18 és 50 éves kor közötti művészeket támogat, a 50 fölöttieket viszont a tagozati ösztöndíjakkal tudjuk 1 éves, illetve néha meghosszabbítható módon 2 éves ösztöndíja ösztökélni munkára. Úgyhogy ő Márta így került hozzánk közel, és vállalta el, hogy mivel hogy a ösztöndíjas témája is kapcsolódik ehhez, hiszen a magyar dalirodalommal foglalkozott, ezt gyűjtögette össze, és arra gondoltunk, hogy akkor őt kérjük meg, hogy legyen a szerkesztője ennek a koncertnek. Nagy Márta mellett Wiedemann Bernadett, Tatai Nóra és Papp Viktor fognak énekelni, hiszen rendkívül fontos, hogy egy ilyen egész estés koncerten a különböző hangfajok megmutatkozhassanak, és idén először verseket is fogunk hallani, méghozzá azokat a verseket, amiket megzenésítettek a szerzők Benkő Péter színművész előadásában. A zeneszerző, amikor megzenésít egy verset, legyen az kórusmű vagy dal, mindig abban bízik, hogy a megzenésítés által több lesz a vers, több lesz, mint külön a vers és külön a zene, és egy új érték tud létrejönni, hogy aztán ez így van-e Kovács Zoltán Zsida Jenő találkozásával, vagy Balassa Sándor Vas Albert találkozásával, azt majd eldönti a közönség.
Igen, hát említetted itt Kocsár Miklóst, de Dubrovai László műve is lesznek, és hát ne szerénykedjünk, tőled is lesz egy Kis Judit Ágnes vers, hogyha jól tudom, ez gyerekvers, ugye?
Ezek nem. Kis Judit Ágnessel valóban dolgoztam gyerekversek megzenésítésén, úgyhogy valószínűleg innen emlékszel rá. Kis Judit Ágnessel nagyon érdekes a kapcsolatunk, amikor én a Weiner Leó zeneművészeti szakközépiskolába kerültem, hát még a múlt században gyakorlatilag, akkor ő ott volt végző soboista hallgató, de már Pécsi Egyetemen tanult irodalmat, és aztán ugye egy nagyon tehetséges költő
Igen.
lett, és évekkel később valami kapcsán összefutottunk, és megkérdeztem, hogy volna néhány gyerekverse, mert akkor arra volt éppen felkérésem a rádió gyerekkarától, és azóta többé-kevésbé rendszeresen, de dolgozunk együtt. Ez a 3 vers, ez felnőttekről szól, mind a 3 érdekes és elég erős mondani valóval rendelkezik. Én nagyon szeretem őket, az egyik egy, tulajdonképpen 2 keringő és egy gyors tempójú soroló technikájú dalról van szó, amit tőlem elhangzik, hogyha a szerelem elkerül, ha válsz nosztalgik és a Egy hatalmasról című vers, de hát azért szívesen megemlítem a kollégáimat is, hogyha ezzel nem sértem meg őket, tehát Kovács Zoltántól lesz egy nagyon szép új dal, amit még én sem hallottam, csak a kottáját láttam. Balassa Sándor Vas Albert megzenésítése, Kocsár Miklóstól több dal is elhangzik, Nógrádi Péter is 2 dallal is, egy ősbemutatóval is, Gárdonyi Géza versírért ősbemutatóval is itt lesz, de természetesen nem lehet kihagyni Orbán Györgyöt, Vajda Jánost, Dubrovai Lászlót, és mondom, közben pedig elhangzanak azok a versek, amiket megzenésítettünk, úgyhogy szerintem egy nagyon kompakt kis bő órás szünet nélküli 1 óra, 1 óra 10 perces hangversenyre lehet számítani.
És ami nagyon fontos, és még nem mondtuk, hogy ez a koncert ez ingyenes, pusztán csak regisztrálni kell, amit meg lehet tenni a Vigadónak a honlapján.
Így van, minden hangversenyünk ingyenes, hiszen nekünk az a fontos, hogy a közönség eljöjjön, úgyhogy kérjük, hogy regisztráljanak, és azt is kérem, hogy jöjjenek is el, mert ne csak a regisztráció legyen, hanem legyenek ott személyesen is, és éljék át együtt ezt az élményt a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán.
Péter, említetted az ösztöndíjat, hogy Nagy Márton állatok ösztöndíjas. A zeneművészeti tagozatról mesélj egy kicsit, hogy egyébként ti mivel foglalkoztok? Mi a szerepe a zeneművészeti tagozatnak az akadémián?
Ez egy jó nehéz kérdés.
Gondolom nem csak arról van szó, hogy összeültök és zenéltek időnként.
Nem, sőt, arról egyáltalán nem.
De
tehát,
milyen kár egyébként.
Igen, egyébként lehetne, de ugye a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusainak az összetétele korban rendkívül tág, hogy így fejezem ki magam, hiszen bőven 90 fölötti akadémikusaink
igen,
is
igen.
vannak, és 50 alattiak is. Vannak köztük aktív zenészek is, vannak olyan a szó legjobb értelmében mondom nagy öregjeink, akikre büszkék vagyunk, hogy egyáltalán megtisztelnek minket a havi üléseinken, és elmondják a gondolataikat. Egyrészt foglalkozunk olyan kérdésekkel, mint például az ösztöndíjak, hogy kiket támogassunk. Foglalkozunk olyan kérdésekkel, hogy milyen olyan senki másra nem hasonlító programokat hozzunk létre, amit csak a Magyar Művészeti Akadémia tud, mert olyan, mert nem feltétlenül egy profitorientált hangverseny. Mi nem akarjuk a 102. Beethoven hangversenyt megrendezni Budapesten, hanem megpróbálunk például ilyeneket, mint a Magyar Dalnapja
igen.
kitalálni, megszerkeszteni. Akkor figyeljük, hogy kik azok a zenész tanárok, akik talán kevésbé vannak reflektorfényben, akikre kevesebb napfény süt, de rendkívül fontos munkájuk, hogy őket hogyan tudnánk támogatni, hogy hogyan tudjuk támogatni a különböző zenei versenyek győzteseit, hogyan tudjuk támogatni a fiatalokat, versenygyőztes fiatalokat, bemutatkozási lehetőséget adni nekik, és így tovább, illetve megnézzük, hogy a következő évben, hiszen mindig másfél évre legalább előre tervezünk, hogy abban az évben milyen olyan mindenkit érintő évfordulók lesznek, ami alól nem lehet kibújni. Értem én itt például idén a Petőfi évfordulót,
igen.
Vagy ilyen volt a Csontvári évforduló, és tovább. Tehát, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk mi hozzátenni valamilyen plusz értéket. És hangsúlyozom, mi nem vagyunk hangversenyszervezők, és nem is vagyunk egy ösztöndi bizottság, nem akarunk olyan pénzek fölött diszponálni, mint az NK, és nem is az a szerepünk, hanem sokkal inkább egyfajta széles kitekintést tenni a magyar komoly és néha a jazz irányába is művészet felé.
Péter, amikor írókkal, főleg ifjúsági írókkal beszélgetek, akkor ők elmondják, hogy mennyire komoly harcot vívnak azért, hogy a gyerekeket hát vissza, vagy rászoktassák az olvasásra. Egyáltalán megpróbálják odaadni nekik, vagy megadni nekik azt az élményt, amit nekik jelentett az olvasás, vagy hát nekünk jelentett az olvasás. Nyilván itt a digitális technológia és a különböző kütyük elterjedésével párhuzamosan csökkent az olvasó gyerekek száma, de azt gondolom, hogy ők még bizonyos szempontból könnyebb helyzetben vannak, lévén, hogy az általános iskolákban van kortárs irodalom oktatás, és van kortárs gyerekirodalom, és ezzel foglalkoznak, vannak hát csúnya szóval kötelező vagy ajánlott olvasmányok. Na de mi a helyzet veletek, mennyire van jelen a kortárs a sima oktatásban, a mindennapi oktatásban, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezés, akár mint a Magyar Dalnapja, azért hát nem titkoltan megpróbálja bevonzani a fiatalokat, megpróbálja nekik megmutatni, hogy másfajta zene is van, mint ami általában a rádiókból ömlik, vagy ami a slágerlistákon létezik. Vannak alternatívák, vannak izgalmas dolgok. Ez nálatok misszió, vagy egyszerűen próbálkoztok ezzel? Hogy álltok ehhez a kérdéshez?
Én úgy látom, hogy ezt a kérdést azok a iskolában oktató zenetanárok, iskolában oktató nagyobb karvezetők, kórusvezetők tudják változtatni jó irányba, akik elkötelezett hívei. Tehát ha megnézem, sajnos valóban egy kezemben meg tudom számolni azokat a karnagyokat, akik rendszeresen kortárs magyar kórusműveket tanítanak a gyerekeknek, és tulajdonképpen az lenne nagyon jó, hogyha nem válnak külön a zene kortárs zenére és nem kortárs zenére, hanem egy egyértelmű legyen, hogy a zene az egy is oszthatatlan, és tulajdonképpen nincs lényegi különbség, hogy most ő egy Brahmsot énekel, vagy Isten nagyja Tóth Pétert, és azt látom, hogy ott ahol jól csinálják, ahol olyan elkötelezett karnagyok vannak, ott ez működik is, tehát nem szoktam vele dicsekedni, inkább nevetni szoktam rajta, de néhány évvel ezelőtt érettségi tétel lettem az egyik
gratulálok.
iskolában, ami egyrészt, hát nyilván azt jelzi, hogy most már megyek ki az életből, de a másik, ami komolyabbra fordítva a szót, az, hogy az élő szerzőket lehet úgy tanítani, hogy evidens legyen egy 18 éves fiatalnak, aki évek óta mondjuk egy kórusban énekel, ahol találkozhat ezekkel a szerzőkkel, akiket az előbb is felsoroltam, és számukra az Orbán György, vagy a Vajda János, vagy a Kocsár Miklós, az pont olyan természetes része a zenélésnek, a zenekultúrának, mint a Mozart vagy a Bach, és ez tulajdonképpen nagyon jó. És mi, ahogy az előbb mondtam, megpróbáljuk ezeket a tanárokat fölkutatni, utánuk nézni, támogatni őket, biztatni őket, hogy igen, fontos, amit ők csinálnak, hogyha lehetőségünk van, akkor anyagilag is támogatni. Van egy minden évben tavasszal megjelenő pályázati rendszerünk, ami nem egy nagyon nagy összeget oszt föl, összesen 20 millió forintot, de én amióta azt a bizottságot vezetem, mindig nagy hangsúlyt fektetek rá, hogy kimondottan olyan projekteket támogassunk, amik nélkülünk nem valósulhatnának meg, ahol a néhány százezer forint is nagyon nagy segítség. Mondjuk pont egy amatőr kórus esetén, hogy el
hát
tudjanak
hogyne
utazni mondjuk egy galántai fesztiválra, és nekik a 300 ezer forintos segítség az pont 300 ezerre több, mint amennyiük van. Tehát azt gondolom, hogy ez is a feladatunk, hogy lehajoljunk, és az aprót is észrevegyük, nem mindig csak a csillogást.
Hát Péter, így legyen. Akkor szeretettel várjuk a hallgatókat szeptember 11-én este 7:30-ra a Magyar Dalnapjára a Pesti Vigadóban, ahol kortárs versek, dalok lesznek hallhatóak. Wiedemann Bernadett, Tatai Nóra, Papp Viktor előadásában, Nagy Márta zongora kíséretével és szerkesztésében, és ott lesz még Benkő Péter is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tóth Péter Erkel Ferenc díjas zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja és a zeneművészeti tagozat vezetője volt a vendégem. Péter, köszönöm még egyszer, és hát nagyon sok sikert kívánok, szerintem egy remek koncert lesz.
Én is köszönöm ezt a beszélgetést, és csak hogy biztosan a hallgatókat, nem fog fájni, higgyenek nekem, nem fog fájni, tetszeni fog a műsor, jöjjenek el bátran.
És a koncert ráadásul ingyenes. Köszönöm szépen!